Az, hogy Jézusról valószínűleg Pál írta a zsidó levelet, ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Úgy tűnik, hogy a fiúság kapcsolatban van az engedelmességgel. Úgy tűnik, hogy az igazi fiú, az igazi gyermek, Istennek a gyermeke, az engedelmes. Az igazi fiú örül annak, amikor korrigálják, a bibliai fiú. Azért, mert van lehetősége megint meghalni. Azért, mert ha az ember Isten gyermeke és a fiúság szelleme által él, akkor örül annak, hogyha korrigálják. Mert akkor ezáltal jobbá válik, nem? És az igazi fiú, hogyha hibázik is, és ugye azt mondja, amiket, azokból, amiket szenvedett, azokból megtanulta az engedelmességet. Föltetjük azt a kérdést, hogy egy csomót szenvedünk az életünkben. Vajon megtanuljuk, amiből szenvedünk az engedelmességet? Tehát vajon tényleg tanulunk-e a hibáinkból? Mert nagyon sokszor azért szenvedünk, mert nem jól tesszük a dolgokat. És Isten ezért bevisz bennünket újból egy ilyen taposomalomba. De vajon megtanuljuk-e az engedelmességet a szenvedéseinkből? És Jézus azt mondja, hogy ő megtanulta, amiket szenvedett az engedelmességet. És azt gondolom, hogy az igazi fiú az engedelmes az atyának, és be tud állni Istennek a szolgálatába, és felfogja, hogy miről szól Istennek a királysága, Istennek a gyülekezete. Isten szelleme, hiszem, hogy itt van, és kicsit nehéz a téma, tehát nem annyira felemelő téma szerintem, de talán majd kiukodunk majd valahova. Azt kérte, hogy az árvaságról beszéljek, az árvaságnak a szelleméről, ami így a szívemmel volt, és nem lehet erről a témáról beszélni a Szent Szellem nélkül. Aki azért jött, hogy beköltözön a szívünkbe, aki azért jött, hogy kipótolja Jézusnak a hiányát, hiszen ő fölment a mennyekbe. És az az ige volt bennem, hogy a dicséret alatt, hogy a 2 Korintus 13 jutott eszembe, belementeljünk ebbe a témába. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szent Szellemnek közössége mindnyájatokkal. Így fejezi be a 2 Korintus 13-ot Pál. Magyarán arról van szó, hogy a Szent Szellem közösségbe akar lenni velünk, a keresztényekkel. És van úgy, hogy a Szent Szellem nagyon sokszor egy nagy megtapasztalásokat várunk, hatalmas megnyilvánulást. De a Szent Szellem, Isten egy állandó jelenlétet akart a Szent Szellemmel. Azt mondja, hogy a Szent Szellem közössége legyen veletek. Tehát nem mindig nagyon meg akar nyilvánulni Istennek a szellem, hanem egy folyamatos jelenlétet akar az életünkbe, hogy megtapasztaljuk. Tehát nem csak megnyilvánulás, hanem egy állandó jelenlét az életünkben. És így köszön el Pál a 2 Korintus 13-ban a gyülekezettől. És az Istennek a szelleme beköltözött a szívünkbe. Az igazság szelleme, ő a békesség szelleme, ő a szeretetnek a szelleme, és ő a vigasztaló. Ez a János 14-el szeretném kicsit kezdeni az üzenetet. Ahhoz, hogy megértsük ezt az üzenetet, fontos, hogy hajlandóak legyünk az életünkben gyomlálni, tiltani, ahogy mondja Jeremiásnak, Isten gyomlálj, jég, pusztíts, hogy utána tudjál növekedni, és utána tudjál plántálni. János 14-ben Jézus a búcsú beszédét mondja el a tanítványoknak, és úgy kezdi, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Azt mondja, hogy a ti szívetekben ne legyen semmiféle zavar, semmiféle felkavarodás, semmiféle megrémülés. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. De úgy tűnik, hogy az embernek a szívében, a nyugtalanságban, bizonytalanságban, az kiszorítja az ember életéből a valóságos hitet. Hogyha félelem van, nyugtalanság, bizonytalanság az ember életében, akkor kiszorítja a hitet. És Jézus azzal bátorítja a tanítványokat, itt ugye mindjárt hamarosan el fog menni, és azt mondja, hogy ne féljetek. Igen, tudom nagyon jól, hogy én el fogok menni. Úgy tűnik számotokra, hogy egy pótolhatatlan személy vagyok. Veletek éltem, érintettetek, tapasztaltatok, tapintottatok, de elmondom nektek, hogy el kell mennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Én elmegyek, nekem is fáj, hogy itt kell benneteket hagyja, de nem hagylak egyedül benneteket. Amen. És ez a jó hír. Elmegyek, itt kell, hogy hagyjalak benneteket. Tudom, hogy féltek ettől a pillanattól, amikor testileg el leszek választva tőletek, de itt hagyok valakit, az Istennek a szellemét, a fiúságnak a szellemét. Ezzel bátorítja őket. És folytatjuk az igét a 15-ös verstől. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót áld néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Tehát úgy tűnik, hogy az Isten szellemével való közösséget azért akarta Isten, hogy az árvaság kiszoruljon az életünkből. Most ezt az igét megnézed, akkor azt tudnánk leszögezni, hogy úgy tűnik, hogy egy keresztény, egy szent szellemmel betöltött embernek az életében ki kellene szorulnia az árvaságnak, a félelemnek, a magányosságnak, a bizonytalanságnak, az elutasítottságnak, az elvetettségnek az életébe. Amen. Mert igen, ha nincs velünk Isten, akkor árvák vagyunk, azt mondja. Én elmegyek, de itt elküldöm nektek a szent szellemet. Ugye? És ezáltal ti nem lesztek árvák. Nem lesztek elutasítottak. Mert nagyon jól tudom, hogy én pótolhatatlan vagyok számotokra. De egy valóságos személyt küldök magam helyett. Na és ezt kell tudatosítanunk. Ezt kell tudatosítanunk, ezt kell megértenünk, hogy a belénk költözött Isten azt mondja, nálatok lakik. Egyszerűen ismerned kell őt, mert nálad lakik. Nálad lakik, és bennetek marad. És hogy van az, hogy náluk lakik, bennünk marad, és mégsem ismerjük őt? Hogy létezik ez? És nagyon-nagyon sok keresztény gyötrődik elutasítottsággal, magányossággal, bizonytalansággal, és nem tudja átvenni ezt a közelségét az Istennek a szellemének. Egyszerűen leszögezi Jézus, hogy ő az igazság szelleme, a világ nem tudja őt befogadni. Nem látja, nem ismeri őt, de nektek ismernetek kell. Egyszerűen tudnotok kell, hogy állandó kapcsolatban lehettek vele. Ezzel vigasztalta őket az utolsó időkkel kapcsolatos üzenet, és szerintem ebből fog állni, hogy vajon tudatában vagyunk-e az ő jelenlétének. Tudjuk-e, hogy ő akar működni, akar hozzánk szólni. Nem? Egyszerűen a Szent Szellem ráadásul egy olyan személy, aki állandóan mozogni akar. Állandóan működni akar. Ő valamit akar tenni. Van úgy, hogy meg akar pihenni az embernek az életében. Van úgy, hogy csak közösségbe akar lenni velünk. De ahogy a teremtéskor is olvassuk, hogy Isten szelleme ott lebegett. Teremtéskor. Tehát a Szent Szellem lebeg. A Szent Szellem mozgásban akar lenni. És az én meggyőződésem az, hogy nagyon sokszor azért nem működik egy-egy Isten tiszteletben Istennek a kerete, mert nem vagyunk tudatában ennek, hogy ő mozogni akar, hogy ő működni akar, ő valamit végre akar hajtani. Amen. Van úgy, hogy vigasztal, van úgy, hogy csak ránk száll a jelenléte, és megpihenünk. De nagyon sokszor ő, tehát ő egy aktív, ő egy hatékony, egy működőképes erő, működőképes személy, aki valamit el akar végezni. És úgy kéne idejönnünk, hogy elhiggyük, hogy talán mai nap is akar valamit tenni, ma is nap is akar cselekedni valamit, el akar végezni, lebegni akar az életembe. Egyszerűen az én otthonomban is szeretne lebegni. És ezért küldte a Szent Szellemet Jézus, hogy az ő helyébe. És azt mondja egy helyen, hogy sokkal jobb nekünk, hogy ő elment. Ez teljesen kiakasztó. Mégis sokkal jobb, hogy ő elment, és elküldte a Szent Szellemet. És a János 16-ban, hogyha lapoztok együtt, ott is beszél az Istennek a szelleméről. Azt mondja, hogy még nagyon sok mondani való van hozzátok, de most ezt el nem hordozhatjátok. De mikor eljön az igazságnak a szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Az is meggyőződésem, hogy nagyon sok mindent azért nem jelent ki az Úr számunkra, mert nem vagyunk olyan kapcsolatban vele. És nem tudnánk elhordozni. És ő nem akar olyan dolgokat kijelenteni számunkra, amiket nem tudunk elhordozni. És ezért van a Szent Szellem való elmélyülés, mélyebb kapcsolat. És minél mélyebb kapcsolatba kerülünk Istennek a szellemi, annál több titkókat szeretne az Úr mondani, és annál több kinyilatkoztatást tudnánk kapni. Nem tudjuk elhordozni a Szent Szellem nélkül a szellemi valóságokat is. Értitek? Tehát pont azért van a Szent Szellem az életünkben, Isten, aki segít abban, hogy el tudjuk hordozni a szellemi valóságokat, igazságokat, a nagyobb dolgokat, úgymond azokat, a nehezebb dimenziókat. És azt mondja, hogy ezáltal, hogy nem tudjátok elhordozni, ezáltal emiatt én elküldöm nektek a Szent Szellemet, az igazság szellemét, aki elvezet titeket minden igazságra. Mert magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz. És megjelenti nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Azért mondom, hogy az enyémből vesz. És megjelenti nektek. Tehát azt olvassuk, hogy ő a vigasztaló, ő a paraklétosz, kigyűjtöttem nektek, megkeresem a jegyzetemet, az összes jelentését, amit fellettem. Paraklétosz, para, azt jelenti, hogy mellett, mellé, a klétosz a hívott, és felsorolnám a jelentéseit, hogy ki valósággal Istennek a szelleme. Ő egy meghívott személy, aki másik mellett áll, aki megsajnál, ha szükségünk van erre, aki megszám bennünket, ő egy védőügyvéd, ő egy pártfogó, egy szószóló, egy gyám, közvetítő, tanácsadó, vezető, aki bátorít, buzdít, vigasztal, aki kedvesen beszél, jó szót szól valakihez, aki sarkal, késztet, sürget valamire, aki kér, aki könyörög, esedezik valamiért, lelkére beszél valakinek, aki megkövetel dolgokat, kíván valamit, aki int, megfed, korrigál, felszólít. Tehát egyszerűen fantasztikus az egész. Az ő személyisége mindent felülölel. Amire szükségük lehet az életben, a legfontosabbat adta nekünk oda Isten, fia. A Szent Szellemet. Amen. Na és ezzel a személlyel vagyunk közösségben. És nagyon sokan akarnak nagy elhívást, nagyon nagy szolgálatot, csak van egy másik elhívásunk, és ez a legfontosabb, amiről Pál ugyancsak azt hiszem a Korintus levélből beszél, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával a közösségre. És ő a közösség, amire elhívott bennünket Isten, a Szent Szellemmel és a fiúval való közösség. És mindenfajta szolgálat ebből nőhet ki. Nem létezik olyan szolgálat, ami nem a közösségre alapul. Mert ezért hagyta itt nekünk Isten az ő szellemét. Tehát nálunk lakik bennünk marad a Szent Szellem, tudjad azt, hogy nálad lakik, benned marad. És ami miatt ezt nem ismered, az azért, mert egyszerűen nem tudatosul bennünk az, hogy bennünk él Isten szelleme. Egyszerűen úgy, mint ahogy az előbb is mondtam, nem tudatosul bennünk, hogy ő valamit el akar itt végezni, mikor itt dicsérjük az Urat, vagy amikor megy egy prédikáció. Egyszerűen beülünk egy Isten tiszteletre, és nincs bennünk ez a szellemtudatosság, nincs bennünk az a fajta hit, hogy egyszerűen együtt akarunk működni Istennek a szellemével. Értitek? Szerintem sokkal jobban oda kéne magunkat szállni, a szívünket, lelkünket, hogy figyeljünk az Úrra, hogy vajon mit akar nekünk szólni, akár a prédikációban. Nem vagyunk tudatában a jelenlétének. És az otthonunkban is ott van az ő drága jelenléte. Amen. Tehát ez a lényeg, hogy az árvaság szellemi ellen küldte Jézus a Szent Szellemet. Ezért küldte, hogy kiszabaduljunk ebből a magányból. Most inkább azt szeretném felsorolni, hogy mik a jelei annak, hogyha valakiben ez zárvaság benne van, mik a jellemzői, gyakorlatilag esetleg egy pár dolgot kiírtam magamnak. Először is megnéztem, mit jelent az, hogy árva, azt jelenti, hogy megfosztott, magányos és nélkülözött. Tehát árva, tehát valamiben hiánya van, valamiben nélkülözik. És nagyon sokan vannak Isten egyházában ilyen emberek, akik az árvaság érzésével küzdködnek. Egy keresztény ember is arra vágyik, hogy biztonságban érezze magát, hogy szeretve legyen, hogy védelem legyen az életében, és Isten fiával kapcsolatunkban megtapasztaljuk a szeretetét, biztonságban helyezzen bennünket az Atya, nem? Hogy érezzük, hogy megvéd bennünket, szükségünk van a békességre, szükségünk van az ő szeretetére. Csak az a probléma, hogy a múltunk nincs felszámolva, és hordozzuk az elutasodtságot, amiket hordozunk. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogy jönnek ezek föl, ezek a sebek, hogyan alakul ki, mi az oka ennek, amikor kialakul. Először is azt szögeztem magamba, hogy ezt is rosszul értelmezünk valami fajta szeretetet. Tehát nem kapunk a szüleinktől szeretetet, vagy pedig rosszul értelmezzük a szeretetét, vagy a szülő nem tudja kifejezni a szeretetét felénk. És egyszerűen emiatt tulajdonképpen elutasítjuk a szülőt mi is, egyszerűen megsérülünk, hogy nem kapjuk meg azt a szeretetet, amire szüksége van a szívünkben, és utána elkezdjük felnagyítani az ő hibáikat, a mulasztásaikat, ugye? Tehát egyszerűen nem kapom meg azt a szeretetet, rosszul bánik velem a szülő, és elkezdem felnagyítani a hibáit, a mulasztásait. És akkor ennek a következménye az lesz, hogy elutasítva fogom magat érezni, elvetett leszek a szülőtől, de ez nem csak szülő lehet, majd kitérek majd tekintélyekkel kapcsolatban is ezekre a dolgokra, és elutasítod őt, és akkor megtörik a bizalom. Tehát egyszer megtörik egy bizalom a szívedben, és utána elkezded őt megítélni. a szülött. És a fájdalmat miatt elkezded őt megítélni. És akkor már a bizalom megtörése után bezárodik a szíved, bezárodik a lelked, bezárodik a szellemed az ilyen ember felé, aki téged megbánt vagy elutasít. Egyszerűen zárt leszel. És ez az embernek föl kell ismernie. Utána függetlenné kezd válni, bezárodik a szíve, szelleme, és utána azt érzi, hogy falak vannak az életébe, falakat emel. Hát miért vannak falak? Hát azért vannak falak, hogy utána egyrészt vagy megvédje magát az újabb kapcsolatoktól, a csalódásoktól, azért tesz falakat, mert neki sokkal jobb, nem engedi közel magához az embereket. Egy bezárt szelleme lesz, egy teljesen függetlenné akar válni, ezek után meg fog jelenni a lázadás az életében, egy lázadó természete lesz, utána vissza lehet venni azt, hogy a kapcsolatrendszere is teljesen káosz, egyszerűen nem tud kapcsolódni emberekkel, tehát vannak jelei az érzelmi sérülésnek, az egyik legfontosabb kapcsolat, ami kiderül a kapcsolati problémáit. Tehát egy sérült embernek, aki nagyon sokat szenvedett, vagy sok sérülést hordoz, a legelső jele az, hogy nem tud szeretetet adni, nem tud szeretetet elfogadni, és ennek következményeként egyszerűen a kapcsolatai egyszerűen nulla. Nem tud kapcsolódni emberekkel. Egyszerűen képtelen kapcsolatba kerülni. Na most a független és a bezárt szellemről szeretnék egy picit beszélni. Hoztam igéket nektek a 2 Korintus 6-ban. Isten azt szeretné, hogy kinyitnánk a szívünket, és azt szeretné, hogyha meggyógyulnánk ezeknek a múltnak a sérüléseiből, reakciójaiból. És azt szeretné Isten, hogyha a bizalmat odaadnánk újból neki, és bizonyos embereknek is, akit az Úr mutat. Ami szánk megnyílt nektek, korintusiak, ami szívünk kitárul. Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. Azt mondja, hogy viszonzásul, mint gyermekeknek szólok, tárjátok ki ti is a ti szíveteket. Tehát azt mondja, hogy egyszerűen körül vagy zárva, korintusiak, körül vagytok zárva. A szívetekben van egy összeszorulás, egy szorítás, és emiatt nem tudtok kinyílni a sok seb, a sok fájdalom miatt. És Isten vágya az, és azt is küldte a Szent Szellemet, hogy ezt kinyissa Isten. De ehhez kell egyfajta alapbizalom az életünkben. Hogy elkezdjünk tudni újból hinni Istenben, elkezdjünk újból hinni emberekben, nem megy másképp. Tehát egyszerűen van egy alapbizalom, amit meg kell hoznunk, amikor megsérülünk és megbántanak bennünket. Amen. Ez mindenkinek, egyszerűen nem tudunk keresztényet élni, hogy nem bízunk az Atyában. Az egész keresztény életünk arról szól, hogy elkezdünk bízni az Atyában, és a kapcsolat a lényeg, a fiúval való kapcsolatunk és az Atyával kapcsolatunk. És ha megkérdezitek, hogy vajon milyen az igazi fiú kapcsolat az Atyával, ehhez azt kell látni, hogy Jézus mit tett, és hogy élt. Ő a tökéletes minta. Amen. Ő a tökéletes minta, állandó engedelmesség, állandó engedelmességben élt, és mindig azokat cselekedte, ami kedves volt az Atya számára. János 8:28. Mondd azért nekik Jézus, mikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismerik, hogy én vagyok. Én semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedves. Tehát az Atyával való kapcsolatában volt egy tökéletes egység a fiúnak. A fiú meg akarja ismerni az Atyát, az Atya tanítani akarja a fiút. Tehát egy állandó tanításba ment keresztül Jézus. Állandó kapcsolatban volt, időt töltött vele az Atyával. És Atya elkezdte őt tanítani. És a fiú kapcsolatból láthatod azt, hogy utána ő bevette az Istennek az üzenetet, Istennek a tanítását, és utána már ő azt adta tovább, amit az Atyától hallott, amit az Atyától látott. Mindig azt tette, ami kedves az ő számára. Mert egy igazi fiú tud olvasni az apának a gondolataiban, az apának a szívében, a vágyaiban. Egyszerűen megérti, tudja, hogy milyen az Atya. De ehhez egy egység kell. Egy tökéletes egység, hogy olyanná váljunk, mint az Atya, és olyanná váljunk, mint a fiú. Azt mondja egy helyen az ige zsidó levélben, hogy ő az Atya visszatükröződése. Ő a valóságának a képmása. És nekünk olyanná kellene válnunk, mint Krisztus. Egyre jobban hasonlítani kellene rá, és egyre jobban hasonlítani kellene ezáltal az Atyára. Mert ő az Atyától származott. Amen. És ez a mi feladatunk, hogy amikor olvassuk az igét, azt kell észrevennünk, ahol a fiúnak a történetéről van szó, hogy vajon nekem miben kell megváltoznom, hogyan tudok egyre jobban az ő képére elváltozni és hasonlatosságára, hiszen mi képmásokká kell, hogy váljunk, a fiúnak a képmásává. És azt mondja, hogy nem hagyott engem az atya egyedül. Tudta a vele való kapcsolatból, hogy ez a fiúságnak a mondata. Én nem vagyok egyedül. Engem nem hagyott egyedül az atya, mert én tudom, hogy velem van. És mindig azokat fogom cselekedni, ami neki kedves. Egyszerűen a fiú teljesen átadta az egész életét Istennek. Teljesen rá volt hangolódva az atyának a gondolatára. Az atyának a szívére, szívének a dobbanására. Már amikor 12 éves volt, azt olvassuk az igében, hogy elveszett Jeruzsálembe, és nem tudták, hogy hol van. A szülei elmentek keresgélni. Valóban rokonságban azt hitték, hogy ott van. És utána azt mondja, hogy amikor megtalálják ott, hogy nem tudjátok, hogy én az atyám dolgaival kell, hogy állandóan törődjek. Egyszerűen a fiú állandóan az atyaságot látja, az atyaságra figyel, az atya gondolatait akarja. És ami a legfontosabb, nem saját magát akarja bemutatni, a fiú, az igazi fiú, az a személy, az a keresztény, aki tudja a fiúságot az életében, hanem mindig be akarja mutatni az atyát. Mert ez volt Jézusnak a feladata. Az atyától hallott, az atyától látott, és ezt akarta mindig bemutatni. A János 5-ben, ugye itt, amit mondtam az előbb, hogy az atya és a fiú egy. Azt mondja, az Isten saját atyának mondotta, egyenlővé tévén magát az Isten. Hát persze, mert ő egy volt. Bizony mondom nektek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszik. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik. Ebből a kapcsolatból, ebből az időtöltésből, ahogy egyre több időt töltünk az atyával, egyszerűen Isten is megbízik bennünk, és mindent megmutat. Szóval mindent megmutatott a fiúnak. A fiú mindent látott, mindent hallott, ez beépült az életébe. És mindig azt tette, amit az atyától látott, és az atyától hallott. Amen. Egyszerűen átlátható volt az atya a fiú számára. Szóval többenet, mindent megmutatott neki. És ugye föltetjük a kérdést, hogy létezhet az, hogy mi keresztények egy olyan minőségi kapcsolatot kerülünk az atyával, hogy ha nem is minden, de nagyon sok mindent megmutat nekünk. Szerintetek létezhet, hogy annyira ismerem őt, annyira megismerem őt, annyi időt töltök vele, hogy ő megmutatja nekem az ő titkait. Én azt gondolom, hogy igen, ha nem is mindent, de én hiszem, hogy egy csomó mindent meg szeretne nekem mutatni az atya. És még ennél nagyobb dolgokat is, hogy ti csodálkozzatok. János 12-ben pedig azt mondja, János 12, 48-ban, mert én nem magamtól szóltam, hanem az atya, aki küldött engem. Ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Amit még beszélt, az is az atyától származott. Bármit mondott. Semmit se beszélt magától. Azért, mert nem akarta maga dicsőségét keresni. És egy igazi fiú teljesen háttérbe szorul, és nincsenek már saját maga elképzelései, saját maga gondolatvilága, hanem egyszerűen az atyát akarja képviselni. És erre hívott el bennünket. Én azt gondolom, Isten, pláne szolgálókat, hogy teljesen eltűnjön az én, a saját magunknak a dicsősége, hanem csak az atya maradjon. Azt mondja, tudom, hogy az ő parancsolta az örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amit az atya mondotta vala nekem. Nem is akart más mondani. Tehát ha fiú vagy, akkor nem önmagadat képviseled. Ha érted a fiúságnak a szellemi természetét. Ez nem. Egyszerűen meghalsz. És egyszerűen elmélyülsz a vele való kapcsolatban. Egyszerűen nincs saját elképzelés. Még azt mondom, a János 5-ben is van egy, amit néztem. János 5. 5.30. Én semmit sem cselekedtetek magamtól, amint hallok, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Ez az igazi fiú. Ez az igazi fiú, aki érti, mit jelent fiúnak lenni. És aki időt tölt az atyával. Amen? És mi... annyira nem értjük ennek a szellemi valóságát, a fiúságot, pedig ezért küldte Isten az ő szellemét az életünkbe. És azt gondolom, hogy a fiúság szelleme az, ami az álmaságot kiszakítja az életünkből. Azért beszélek a fiúságról, mert ez az erő, ez a szellemi erő, ez az identitást a mi életünkben. És Jézus tudta, hogy ő kicsoda, tudta, hogy honnan jött, hová megy. Egyszerűen teljesen tisztában volt azzal, hogy ő fiú volt. És aki fiú, érzi a fiúságot, és tudja, mi a fiúság, az érti az atyának a szeretetét. Egyszerűen nincsenek, megszűnik a bizonytalanság, a félelem. Mert minek van szüksége egy árvának, egy otthonra? Egy árvának szüksége van egy otthonra, hogy otthon érezze magát Istennel. És mit hoz az otthon? Mit jelent az otthon tulajdonképpen? Az atya szavának a meghallását jelenti az otthon. Azt gondolom, amikor meghalljuk, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. És ez a fajta kinyilatkoztatás, ez megerősíti az embernek a szellemét. Teljesen át tudja formálni, amikor megértjük a fiúságunkat. Megértjük, hogy mire vagyunk megteremtve. És miért hívott téged el Isten? Amen. Ez jelenti a fiúság. Egyszerűen a Máté 17-ben mondja ezt, ugye? Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Az atya pedig, miután időt töltünk vele, fölépül a vele való kapcsolatunk, igen, Máté 17. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok, ezt mondja az 5-ös versben. Az atya, azt veszed észre az igéből, hogy ő kifejezi a szeretetét a fiú felé. Az atya kifejezi a szeretetét, ahogy időt töltünk vele. Minél többet tapasztalod meg az ő szeretetét, annál jobban leszel nyitottabb más emberek számára. Annál jobban kiszorul az életedből ez a bezártság, ez a félelem. Tehát az atya kifejezi a szeretetét, és utána nézd meg, utána megerősíti őt. Azt mondja, ő az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm, őt hallgassátok. Tehát nem csak, hogy kifejezi a szeretetét, elmondja, hogy te vagy az, hanem őt hallgassátok. És egy igazi atya pedig megerősíti a fiát mindig. Ez a feladat az atyaságnak, hogy bennünket erősítsen Isten. Erősíti a szellemünket, erősíti a bensőket. És az atya egyszerűen gyönyörködött a fiúban. Azt mondta, hogy az Eudókia szóban ott teljesen el volt telve a fiúban. Meg volt elégedve a fiúval. És ez a fajta szeretet kapcsolat oda-vissza atyaság, fiúságnak a megértése, ez a kapcsolat kiszakítja az emberből az árvaságot, a magányosságot, a frusztráltságot. Értitek? Egyszerűen megszilárdít bennünket az atyának a hangja. És a János 15-ben is erről olvashatunk, ugye, ez is Jézusnak az utolsó beszédei között szerepel, hogy megerősíti őket abban, mit jelent a benne lakozás, a benne maradás. Egyszerűen erre összpontosítja a hívőket. Hogyha jönnek a nehéz időszakok, hogyha úgy érzed, hogy egyedül vagy, hogyha magányos vagy, hogyha el leszel majd szeparálva emberektől, egyedül leszel, tudd meg, hogy én azért küldtem a Szent Szellemet, hogy kiűzze belőletek az árvaságnak a szellemét. Amen. De ehhez természetesen szükségünk van emberekre, kapcsolatokra. Ez nem azt jelenti, hogy ő minden hiányunkat teljesen be tudja tölteni, hanem a helyzet az, hogy egyszer meg kell gyógyulnunk a múltnak a sérüléseiből, és a sebeiből, és a fájdalmakból. Le kell tudnunk tenni ezeket. Választanunk kell, hogy meggyógyulunk, és újból bizalmat adunk Istennek, a csalódottságainkból, és emberek felé is. Meghatározás még a jellemzőkről. Azokkal a személyekkel, akik nem érzik Istent közel magukhoz, akik egyszerűen teljesen magányosak, és tulajdonképpen az árvasággal küzdködnek. Azt mondja, hogy Isten távol van. Tehát azt érzik, hogy Isten távol van. Nem érzik a közelségét az atyának. Bármennyit imádkoznak, egyszerűen a belső szobájukban nem tudják, mi az, hogy ott van Isten közel, amiről beszéltem. Hiszen a Szent Szellem ott van. Egyszerűen távol van Isten. Isten tulajdonképpen egy ilyen szigorú Istennek látják, aki messze van. És egyszerűen nem érzik azt a közelséget, amit az előbb beszéltem. És ennek következményeként egyszerűen magadba bízol majd. Egyre többet fogsz magadban bízni, és falakat fogsz építeni, és kizárod az embereket az életedből, a szívedből. Mert egyszerűen nincs meg az a fajta szereteted, amire szükséged van. Tehát Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy szükségünk legyen az atyának a szeretetére. Minden egyes embert úgy teremtett meg. És amikor jó a kapcsolatunk az atyával, jó a kapcsolatunk a fiúval, akkor egyszerűen nagyon jól vagyunk, nem? De ahogy bűn kerül az életünkbe, és elválasz bennünket a bűn Isten szeretetétől, akkor egyszerűen olyan nehéz minden, és olyan messzinek érezzük őt. Van úgy, hogy azért szenvedünk, mert a múlt bűnei, a múlt fájdalmai miatt érezzük ezt az árvaságot. A saját magunk elutasítottsága, amiket kaptunk a szülőktől, amit kaptunk tanároktól, amit kaptunk esetleg más tekintélyektől. És emiatt lettünk egy bezárt ember. Aztán van úgy, hogy azért éreznek keresztények elutasítottságot, elvetettséget, árvaságot, mert nem töltenek időt az atyával. És szerintem ez teljes valóság. Mert hogyha nem vagy vele közösségbe, arra lettünk tehát, hogy közösségbe legyünk vele. És ha nem gyakoroljuk ezt a fajta szellemi közösséget az atyával, nem érzünk ezt a belső intim közösséget, akkor egyszerűen elvetetnek fogjuk magunkat érezni belül. Lehet, hogy kívülről mosolygunk, de belül egy űr van, mert nem tölti be azt az űrt, a szeretetének az űrét, az atya. Aztán létezhet az, hogy a generációs bűneink miatt egyszerűen hordozzuk magunkba az elutasítottságot, az árvaságot, amiből meg kell szabadulni. Az az ember, akiben ilyen félelem van, és álmaságérzése van, abban nincs meg az a bizonyosság a dolgaiban. Teljes bizonytalanságban van. Nagyon sok cselekedetében kijön a bizonytalanság. Nem mer döntéseket hozni, fél. Az az ember, aki az álmasággal küzdik, sokkal jobban szereti, akkor ilyen törvényeket állít fel magának, mint hogy elfogadja Istennek a szeretetét, mert úgy érzi, hogy csak akkor lesz megelégedve vele az atya, hogyha bizonyos dolgokat megtesz. Értitek? Egyszerűen tele van kötelességérzettel, ahelyett, hogy inkább azért tenne dolgokat Istenére, mert szereti őt. Értitek? Tehát kötelességérzet van benne, és nem az, hogy a hála miatt szolgál az Úrnak, nem a szeretet miatt, hanem egy állandó kötelesség van az életében. Mert valószínűleg ezt tapasztalta már a szüleitől, hogy a szülők egyszerűen vagy elutasították, vagy teljesen kemények, ítélkezőek, kritizálóak voltak vele szemben. És neki mindig teljesítenie kell. És ilyen embereknek iszonyú nehéz elfogadni a megbocsátást. Nagyon. És hogyha eljut arra a szintre, hogy megbocsát végre magának, elfogadja az atyának a megbocsátását, utána mit tud tenni? Teljesítménycentrikus lesz. Kell csinálni. Szentnek kell lennem, de nem azért akar szent lenni, mert félti az Úrral való kapcsolatát, hanem azért, mert akkor nem fogadja őt el Isten. De az igazi fiú egyszer rábízza magát Istenre. És tudja nagyon, hogy ő szereti őt az atya. Persze, szent lesz, és de nem azért a félelem miatt, és nem fog pótselekésbe menni, hanem azért, mert egyszer félti a vele való kapcsolatát, az atyával a kapcsolatát. Ez minden kincse, a kapcsolat, az intimitás, ezt nem akarja elveszíteni. Azok az emberek, akik nem érzik a fiúságot, nagyon gyakran ilyen, tehát elutasítják saját magukat. Egyszerűen ők is elutasítják magukat, amiket kaptak, azt továbbadják. Nem tud mit tenni, ami benne van, azt tudja továbbadni. Versengés, rivalizálás, féltékenység lesz az életében, azért, mert ugye ő nem kapja meg ezt a fajta bátorítást az atyától, és egy ember nem kapja meg a bátorítást, nem kapja meg a vigasztalást az atyától, és emberektől sem kap dicséretet, vagy méltánylást, azok az emberek versengők, kritikusak lesznek, féltékenyek lesznek, értitek? Azok az emberek nem kapják meg ezt a szeretet kapcsolatot az életükben az atyától, nem kapnak elismerést, bátorítást. És sokszor olyan erős lehet ez az árvaság az ember életében, hogy képes arra, hogy másokat befeketítsen azáltal, hogy jobbnak látszódjon. Nagyon mélyre tud süllyedni egy ember, hogyha küzdik ezekkel a szeretet problémákkal, ezekkel az elfogadás problémákkal. És másokat is csak azért fog szeretni, hogyha neki teljesítenek. Értitek? Tehát, hogyha már valaki picit nem tesz felé valami lépést, vagy hát ő nem hívott föl engem, akkor én sem. Tehát egyszerűen olyan jellegű lesz, aki azt fogja elvárni, hogy a mások is teljesítsenek felé. Valamit adjon nekem, valamit mutasson, bizonyítsa egyre jobban a szeretetét felé, mert csak akkor tudom őt elfogadni. Egyszerűen az ilyen emberek önközpontúvá válnak. Vagy azért lesznek önközpontúak, mert magukra hívják a figyelmet a elutasítottságukkal, tehát középpontba akarnak lenni a fájdalmaikkal, vagy pedig ugye teljes szélsőségbe tud menni ez, vagy pedig teljesen fölmagasztalja magát. És azzal felhívja a figyelmet magára, hogy ő valaki. Törekedni fog az embereknek az elfogadására, hogy megdicsérjenek. Egyszerűen, mivel nincs meg ez a kapcsolat az atyával, szükséged van arra, hogy valaki mindig mondja, hogy te nagy vagy, te jó vagy, és akkor érzed jól magad. És tulajdonképpen nem is azt akarod, hogy téged, hogy te megbecsüljenek mások, hanem tulajdonképpen magadat se becsülöd. Tehát belül olyan mélyen fájdalmakat hordozol, hogy szükséged van arra, hogy mások fölemeljenek. Értitek? Nagyon komplex az egész. Nagyon nehéz téma, és nehéz erről beszélni, de Én azt gondolom, hogy csomó sérülést elindítesz, hogyha ebből nem gyógyulom meg. És egyszerűen azt veszed észre, hogy egy ilyen láncolat fog bejönni az életedbe, hogy ezekből nem gyógyulunk meg. Ez a fajta elfogadottságot, ha nem kapjuk meg, amire szükségünk van, amire Isten megteremtett bennünket, akkor sorozatos bűnökben fogunk menni, érzelmi bűnökbe, bezárjuk a szívünket, lázadóak leszünk, hibakeresők, kritikusak leszünk. Hát ezt kaptuk, maximalisták leszünk. A törvény szeretete lesz bennünk, a szeretet törvénye helyett. Nem értjük a szeretetet, mindig valamit hozzá kell tenni, csak hogy elfogad magadat. Na és ebből kell kijönnünk. És nagyon gyakran küzdködnek az ilyen szellemjárvák a szégyennel is, az elutasítottsággal, tehát a szégyennel. Egyszerűen szégyellik magukat, és sokszor megfigyelheted, hogy ki, talán nem ismerik fölemelni az arcukat, mikor imádkoznak Istenhez. Ők mindig így imádkoznak. De az igen, tehát egyszerűen, amikor felemelhetjük a mi arcunkat az Atya felé, szeretetben, és ő meghallgat minket, hordozzák ezt a szégyenérzést, az elutasítottságot. Az iskolában ugye mit csinálnak, esetleg elutasítják, vagy megszégyenítik. Ott marad benne az a seb, az a fájdalom gyerekkorban, és meg kell gyógyulnia. De azt mondja nekünk az ige, hogy Jézus Krisztus elszenvedte az összes szégyenünket, hogy nekünk ne kelljen ezt hordozni. És amikor az ember megérti a kereszten lévő cserét, Jézus bűnné lett, hogy mi bűnnélkül élhessünk. Jézus betegé lett, hogy mi meggyógyuljunk. Jézus elvette a mi szégyenünket, hogy a dicsőségbe menjünk be. Amikor az ember elkezd ezen gondolkodni, hogy vajon miért halt meg Jézus? Hát miért szenvedte a legcsúfosabb halálnemet? Értem. Egyszerűen teljesen megszégyenítették az Urat. Mesztelen volt. Anyaszülött mesztelen volt a kereszten. Ennél nagyobb szégyen nem létezett az ókorban, hogy valakit megfeszítenek. És mindezt azért tette, hogy átvegyük a cserét. Értünk tette. A keresztény élet nem a szégyenről kell, hogy szóljon, hanem a dicsőségről. Szégyenből dicsőségbe akar minket vinni az Atya. Föl akar minket emelni a valódi pozícióba, ahova tervezett. De nem éljük át ezt a fiúságot addig, nem fogjuk átélni, amíg nem értjük meg az Istennel való kapcsolatunkat, az időtöltést, amíg nem kezdünk időt tölteni vele, amíg nem ülünk az ő lábainál, Jézus lábainál, addig az identitásunk nem fog megváltozni. Hallanunk kell állandóan tőle a bátorítást, a vigasztalást. De az a keresztény, aki nem tölt időt az igével, a Szent Szellem, az hogy hallan a bátorításokat? Hát az nem tudja átvenni, hanem egyszerűen belül csak nő, egyszerűen csak gerjed a fájdalom, gerjed az el nem fogadási probléma. És tovább nőnek a falak az életében, és ezt le kell rombolni a Jézus nevében. Ki kell jönnünk ebből az árvasság érzéséből, ebből a magányosságból. Ha neked nincs egyetlen egy barátod sem, akkor te nem vagy egy barátságos ember. Be kell vallani, ha neked nincsenek barátaid, legalább egy, vagy kettő, akkor veled van a probléma. És egyszerűen elgondolkodtam. Sokszor másokat hibáztatunk, hogy ez nem szeret, az nem szeret. Na de hát, hogy ember, hogyha egy barátságos, és nyitott a szíve, azok felé, az emberek felé vonzódni fognak az emberek. Hát csak be van zárva a szíved, a lelked, a szellemed mások felé. Hát csak be van zárva a szíved, a lelked, a szellemed. És utána, amikor meglátod, hogy hibát követel, mivel te álmaság van a szívedben, hibát követel az ember, abban a pillanatban, na megvan azok, na ezért nem vagyok vele kapcsolatban. Na, most hibázok, és ugye még jobban épül föl ez a fajta fal az életedben. Ez teljesen így van, higgyétek el. Az ember kigondolásokat keres, mert egyszerűen az ára ember tökéletességre vágyik, ilyen teljes maximalista lesz, és egy pici hibát nem tudsz elkövetni, mert utána elutasít. Egy picit elrontasz valamit, akkor már igazolodna, azért nem vagyok vele kapcsolatban. És végül azt veszed észre, hogy senki nincs mellette. És te vagy a tökéletes. És te vagy a szent, és beburkozolod a szobádba, és te imádod Istent, és minden fantasztikus, csak hogy nem erről szól a keresztény élet. Oké, szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, de szeresd a fele barátaidat. Gyümölcsnek kell lenni az életünkben. És az igazi fiú, ki, hogy képviseli az Atyát, egyszerűen vonzóvá fog válni az embereknek a számára. Ez nem igaz. Ha nyitott a szíved, akkor az emberek jönnek felé. Nézzük Jézus szenvedését. Mindenképpen ezt szeretném azt szögezni, hogy hitáltal meg lehet gyógyulni ebből. Ézsaiás 53. Utált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia. Egyszerűen megvetett volt, lenézett volt. fájdalmak férfia, teljesen el volt felejtve ő, elutasított volt Jézus a kereszten, betegségismerője, mint akiről orcánkat elrejtjük, utánt volt, és nem gondoltunk vele. Hogyha megnézed az Ézsaiás 50-ben, ott is van egy profécia róla. És a 22-es Zsoltárt, és a 69-es, láthatod az ő szenvedését, elutasítottságát, szégyenét. Ézsaiás 50. 50 és a 6-os vers. Ott vagytok. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. Amikor olvastam ezt az igét valamelyik nap, egyszer megdöbbentem, és megértettem, hogy éreztem a szívemben, hogy azért, hogy én meg tudjak gyógyulni. Hagyta Jézus gyalogasítsák. Hagyta, hogy gyűlöljék. Hagyta, hogy köbdösség. Miért? Mert előre tekintett a fiakra. Azért, mert a zsidó levél azt mondja, hogy a fiakat dicsőségre vezérelje. Ez volt előtte, ez a cél, hogy ő elszenvedte a mi elutasítottságunkat, álmasságunkat. Azért, hogy minket bevigyen a dicsőségbe. Ő hagyta, hogy bántsák. Hagyta, hogy kínozzák. És amikor a keresztény ezt megérti, hát ő nem hiába halt meg, akkor nekem hitáltal azonosulnom kell ezzel. Hogy ő ezt értem tette, hogy én ne legyek magányos, és ne legyek elutasodott, és ne legyek frusztrált. Zsoltárok 22-es. Nézd meg Jézus, hogy érezte magát. Ennél jobban ne utasodva nem lehet senki, mint ahogy ő volt. Tudod, vannak emberek, akik büszkék arra, milyen elutasodottak, és mondják, és sorolják. Ők mélyebben vannak. Ők sokkal mélyebben vannak. De Jézusnak mélyebben nem lehetett senki. Azt mondja, hogy én féreg vagyok a 22-7. Féreg vagyok. Nem férfiú. Embereknek csúfja. És a nép utálata. Ez a profécia. Féreg. Tehát ennél jobban nem lehet kifejezni, hogy milyen állapotban volt Jézus a kereszten. És hogy mit okozott a kereszt az életünkben. Sokkal könnyebben meggyógyulnánk, hogyha átvennénk hitáltal ezt a cserét, mint hogy turkálnánk egymásnak a lelki életébe, mint hogy jobban kellene alkalmaznunk a hitnek az üzenetét, hogy mi történt a kereszten, hogy meg tudjunk gyógyulni. Zsoltárok 69. Ez is a profécia Jézusról. Ezek nem Jézusban, nem Dávidnak a szenvedései voltak. Te tudod az én gyalázatomat, 20-as vers, szégyenemet és pirulásomat. Jól ismered minden szorongatomat. A gyalázat megtörte a szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába. Vígasztalókra is nem találék, sőt, ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban ecettel itatnak vala vele. Döbbenet ez a profétai szellem Dávidra, ami volt. Ez ilyen nem történt Dáviddal. És teljesen megprofétálta, hogy mi fog történni Jézussal. Gyalázat éri az embert először, sérelem, és ennek következményeként, amikor sok gyalázás ér téged, a szégyen. Szégyen lesz a következménye. Egyszerűen szégyenérzés. Jönnek a gyalázások, jönnek a sérelmek. Akár emberektől, bántások, utána az emberbe egy szégyenérzés jön. És valóban még az orcája is elkezd pirulni. Egyszerűen olyan fokú lehet az embereken a szégyen, nem mennek ránézni a másikra. Egyszerűen lehajtják a fejüket, nem mennek a másik szemébe nézni, mert annyira hordozzák ezt a szégyent, amit esetleg gyerekkorban szenvedtek el, amikor kiközösítették őt, amikor megszégyenítették az iskolában. De azt mondja egy helyen az ige, hogy még hogyha apám és anyám elhagynának, akkor is az Úr magához vesz engem. Ez olyan gyógyulást tudunk átélni a keresztből. Azt gondolom, hogy amikor ránézünk Jézus, hogy ezt értünk tette, hogy egyszer megvigasztalódik a szívünk. Nem csak az anyagi áldást veszük át a cserébe, nem csak a bűnbocsánatot, hanem, hogy elhordozta az én szégyenérzésemet, az én magányosságomat, frusztráltságomat, hogy én ne legyek egy beteg, elutasított ember. Én keresztény vagyok, akiben a fiúságnak a szelleme van. Nekem örökölnöm kéne az áldásokat. Hát ott se tartunk. Hát egyszer nem is tudjuk örökölni az áldásokat, amíg nem értjük meg a fiúságunkat. Újjászületett keresztény is lehet kapcsolatban Istennel, de hogy a Galata levél mondja, nem tudunk örökölni, ha csecsemők vagyunk, csak a fiak tudnak örökölni. Leérhetjük úgy a keresztény életünket, hogy újjászülettünk, milyen jó az üzenet, milyen szép, igen, tetszik, de nem tudjuk, hogy mit okoz a fiúság. És a Galatában azt olvasod, Galata 4-ben, mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú semmiben sem különbözik a szolgától. jó lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként. Azt mondja ezzel, tehát egy példát tudok nektek ezzel mondani, hogy van egy gyermek, aki hatalmas vagyont örököl, és pici még, ugyanolyan, mint a szolgája. Van egy hatalmas nagy birtoka, tele van a birtok szolgákkal, és egyiknek a gyereke is ott van. És az a szolga, a szolgának a fia, ugyanolyan, mint ez a személy, aki örökölni fog, mi kiskorú. Nem tudja, hogy mi vár rá. De abban a pillanatban, amikor betölti azt a kort, amikor örökölhet, akkor örökölni fog, és a másik nem fog örökölni. És nagyon sok keresztény marad meg ebben a szellemi csecsemőkorszakban, és nem tudja átvenni az ígéreteket, nem tudja átvenni az Istennek az áldását. Érted? Egyszerűen nem különbözünk a szolgától, ha nem tudjuk átvenni a fiúságunkat. Csecsemő keresztények maradunk. Technonok maradunk, és nem leszünk fiúszok, mert nem értjük a fiúságunkat. Hát nekünk örökölni kell. Higgyétek el, nincs az a fiú, akinek van kapcsolata a földi természetes családról beszélek. Tudja az a fiú, hogyha az apja meg fog halni, örökölni fog, vagy tud tőle várni dolgokat. Miért van az, hogy mi nem hiszük el, hogy mi mennyi atyánk akar nekünk adni? Öröklési jog van az életünkben, a fiúság által. Egy normális gyermek tudja, hogy fog az apjától örökölni. Tudja, hogy fog valamit kapni, és nem kell neki gűrizni ezért, hanem egyszerűen ingyen kapja az örökösödésből. És azt mondja, hogy mikor pedig eljött az Isten a időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő fiának szellemét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja, Abba, Atya. Egyszerűen ez a fiúságnak a megértése, ez közel hozza az atyát. Egyszerűen az apucit. Egyszerűen ez kiáltja benned a Szent Szellem mindig, és tudod, hogy nem vagy egyedül. Mindig mondja Jézus, több helyen azt mondja, hogy én most itt az idő, hogy magamra hagyjatok, de én nem vagyok egyedül, mindig hozzáteszi. De én tudom, hogy nem vagyok egyedül, mert az atya mindig velem van. Ez az a fiúság tudat. Bármi történik. Egyszerűen, hogyha lerombolódik itt az épület, akkor is a fia maradok. És akkor is örökölök. Azt mondja, nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Egyszerűen el kell jutnunk arra, hogy az árvaságból elfogadást kapunk, és örökölünk áldásokat. Lali beszélt a szellemi áldásokról. Hát egy árva nem tud örökölni. Képtelen elvenni, küszködik, de nem tudja. Egyszerűen tárja ki a kezét, de nem tudja, hogy ingyen van, mert neki meg kell dolgoznia ezért. Nem érti, hogy egyszerűen ingyen kegyelemből Isten kiválasztott bennünket. És ez a legnagyobb szellemér, amit rögtön adott, a fiúság szelleme, hogy fiak legyünk, és egyre jobban hasonlítsunk a fiúhoz. Lássátok meg, hogy mély nagy szeretet adott az atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Fiak vagyunk, és nem korcsok. És örökösödés van az életünkben. És örökölnünk kell. Ellenben mit csinál az egyház? Küszködik, magányosság, elutasítottság, sérelmek. Ilyen problémák. És nem itt kéne tartanunk, hanem meg kéne néznünk az igébe. Figyelnünk kéne a fiú és az atyának a kapcsolatát. Ezt kéne néznünk mintába, hogy én olyan akarok lenni, mint a fiú. Én olyan akarok lenni, mint az atya. Nekem ez a fajta kapcsolat kell. Teljesen helyre lázódnánk, ha látnánk a fiúságot. Egyszerűen kezd el tanulmányozni, hogy az új szövetséget, hogy nézd meg, ahol a fiú szó szerepel, hogy mit tesz a fiú, mit lát a fiú, mit tesz a fiú, és mit tesz az atya. Mindent megmutat neki, mindent odaad neki, oda-vissza menő kapcsolat, intimitás, és ez meggyógyít, ez fog meggyógyítani. Semmi más nem tud meggyógyítani. A kereszt, a csere hitáltal átveszed, és ahogy időt töltesz az atyával, a fiúval, a Szent Szellemmel, egyszerűen meg fogod tapasztalni ezeket az érzéseket is. Mert ehhez van érzés is a fiúságtól. A Szent Szellem ki tud áradni egy atyai kenettel. Ki tud áradni egy fiúsággal, hogy megérted, hogy ki vagy. Akiket Isten szelleme vezérel, Róma 8.14, azok az Istennek a fiai. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, hogy Abba, Atya. Egyszerűen a Szent Szellem megkötöz bennünket. Nem. A Szent Szellem által részese lettél a családnak. Mondtam, hogy üdvözlet a családban. Üdvözlégy a családban. Egyszerűen a családhoz tartozol. És egy árva családhoz akar tartozni. És ezt hozta el Jézus számunkra. A családban vagy. Egyszerűen van családod. Lehet, hogy fizikailag azt érzed, hogy nincs családod. Mert nincs férjed, vagy nincs anyud, vagy nincs apud. De te akkor is a családhoz tartozol. Kiáltod, hogy abba, atyám, ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát mit csinál a Szent Szellem, hogy kapcsolod vagy vele? Ha igazán kapcsolod vagy vele, nem érhető. Ha te igazán kapcsolatban vagy Istennek a szellemével, akkor ez győzködi a szellemedet. Egyszerűen ez a dolga, amit mondtam, bátorít, vigasztal, erősít, oda megy, megsajnál, te fiú vagy, te fiú vagy, neked nem itt kéne tartani, te fiú vagy, bátorítalak, szeretlek, te vagy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködök, akinek egy felépült kapcsolata van az atyával, az megerősödik a szellemében, hatalmasan megerősödik a belső emberében. Amen? Nem egy kicsi félregérzése lesz, hogy bocs, hogy élek, tudja ki az apja. És tudjátok, szoktátok a világban is látni, ugye az teljesen más, amikor van a kis krapek, és az apja, nem tudom, a nagy biliópsú, úgyra kihúzza magát. Én azt hiszem, hogy szellemben ki tudjuk magunkat húzni, hogy ki a mi atyánk. A világ mindenségnek az ura. A teremtő Isten. Ábrahám, Izsák, Jákob Istene, a mi atyánk. Aki nem hagyott egyedül. Nem vagyunk egyedül. Ha úgy érzed, hogy egyedül vagy, akkor sem vagy egyedül. Jézusnál jobban senki nem lehetett egyedül. Megegyezünk ebben? Nem létezhet, hogy te jobban átéled azokat a fájdalmakat, mint Jézus. Ennél jobban senki nem lehetett egyedül. Mindenki magára hagyta. Senki nem volt ott a keresztnél. Senki jobban nem tudott, nem volt akkor a szégyenben, mint Jézus. Nézd azokat a képeket, a lábrázolják ilyen szép arccal, így csorol egy kis vér. Jézus arcán, de hogy szét volt verve az arca. Milyen érzés lehetett, gondoltatok arra? Hogy ott függeni, úgyhogy mennyien látnak szétverve. Sok fiakat fog vezérel a dicsőségre. Hogy ti megértsétek a fiúságot, hogy ti fiak legyetek. És közel kerüljetek az atyához. És sokkal többet akar az atya. Ki akarja fejezni felénk a szeretetét? Családba tartozunk. Senkinek nincs ilyen apja, mint nekünk keresztények. És az Úr az bennünket nem utasít el. Eljagasztottak bennünket. De ő nem utasít el. Ő az áldáknak atya. Ő zöldeknek a bírája. Ő magához fogad. Kezdjél el bízni benne. Bízz az Úrban. Jézus mindig ezt mondta, amikor megvította a butaütöttet. Bízzál, fiam. Vagy ennek a vérvés asszonynak. Bízzál, leányom. Kezdjél el újból bízni benne. Próbáld kinyitni a szívedet. Hogy kezdődik a helyreállás? Úgyhogy kinyitod a szívedet. Azt mondja az égél, öntsétek ki a szíveteket az Úrnak. Ezt már kezdjük gyakorolni. Igen, kiöntjük a szívünket. Tudjuk, már megtanítottak. De hol a másik fel, hogy elfogadod az ő gyógyító helyreállítását? Nem csak ki kell önteni a szívet, mert akkor csak örítjük a szemetet. Nem. Be kell töltekezni az ő szerető gondoskodásával. Ez is egy csere. Én kiöntöm a szívemet az atyának. Ő meg jön, és elfogadod azt a gondoskodást, a szeretetet, amit akar neked adni. Ezt is hitáltal kell. Ebben a keresztényben nem figyeltétek meg, mindent hitáltal tudunk elben. De amikor bízol az Úrban, ez nem egy megelőlegezett bizalom számunkra. Ő odaadta már a fiát. Neki sokkal nagyobb dolog, hogy ő megbízzon bennünk. Nekünk kell bízni benne, de ő már letett valamit az asztalra. De mi nem tettünk még le. És ő ezt várja, adjuk a szívünket neki. Soha nem fog téged elutasítani, hogyha mész hozzá. Azt mondja, hogy a töredelmes szívet soha nem vedi meg az Isten. Bízhatsz benne. És kik az igazán azok az emberek, akik valóban kiönthetik a szívüket neki? Akik félik őt. Azt mondja, nem bizodalmadni a te Isten félelmed. Azt mondja, Jobb. Vagy azt mondja egy másik helyen, hogy az Úrnak a félelmében erős a bizodalom. És ez a fiaknak az öröksége. Ha te tudod, hogy Isten félő vagy, akkor mindig számíthatsz rá. És járhatsz az ő útján, és mindig mehetsz az édesapádhoz. És egyszer kiöntheted a szívedet neki. És ő meg akar gyógyítani, meg akar vigasztalni. Ezért küldte a Szent Szellemet, aki a fiúság szellemét képviseli az életünkbe. Aki állandóan erősíti bennünk azt, a szellemünkben, hogy Isten gyermeke vagyok. Ha pedig gyermek, és itt nem áll meg. Örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai, Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Tehát a fiúság itt nem áll meg, hanem egyszerűen meg fogod érteni az örökségedet. Tudni fogod, hogy mi jár neked. Tudni fogod, hogy mit akar az Atya az életedbe. Ne állj meg, kérlek, a csecsemő kereszténységbe. Ne álljunk meg ott, hanem egyszerűen nézzük meg ezt a perspektívát, amit adott számunkra. Zsidó 1, 3. A fiú az Atya dicsőségének a visszatükröződése. Az ő valóságának a képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Én ilyen képmás akarok lenni. Képmás. Egyre jobban rá szeretnék Isten hasonlítani. Egyszerűen, tudjátok, mi számít? Az, ami átjön belőled. Csak az számít. Ami átjön, amikor ide állsz, amikor beszélgetsz emberekkel. Ami átjön. Mert neked az Atyát kell képviselni. És ki kell áradnia, meg kell nyilvánulnia az Atyának. Jézus azt mondja a János 14-ben, ugye ott hitetlenkednek, és nem tudják az utat. Azt mondja neki Filip, Uram, nem tudjuk hová még, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondd azért Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertitek volna az én Atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Azt mondja Filip, Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és elég nekünk. Mondanék Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és még most sem érted, Filip. Aki engem látott, látta az Atyát. Mi módod, hogy mutasd meg az Atyát? Egyszerűen a képmás nem magát mutogatja, hanem az Atyát. Nem mutogatjuk magunkat, az árvák mutogatják magunkat, hogy milyen nagyok, milyen nagy felkentek. Az igazi fiú mindig az Atyát képviseli. Az Atyán motivumai vannak benne, a célja, hogy az Atyának tetszen, kedves legyen neki. Egyszerűen azt mondja, nem érted? Ha engem láttál, én annyira tökéletes kapcsolatok az Atyával, ha engem láttál, tök olyan az Atya. Ezt milyen jól lenne nem elmondani egymásról, rólam, rólatok, hogy te tök úgy nézel ki, mint Jézus. Te pont olyan vagy, mint Jézus. A szíved, az indulataid, mikor beszélsz, olyan vagy, mint ő. És nem ez a cél. Nem erre hívott el bennünket Isten, hogy teljesen olyanokká váljunk, mint ő. Föl van adva a mérce. De most figyeljetek, ha ebből az egész üzenetből ezt az egyet megjegyzitek, hogy nektek olyanokká kell válnotok, mint Krisztus, azért az kicsit azért már rizikós, nem? Tehát egyszerűen már a kapcsolatrendszeredben figyelned kéne. Hú, ez most nem Jézus bennem. Ó, ez én vagyok. Ó, most magamat mutogatom. Nem oda kéne figyelni. Fiú, hát ez egyszerűen azonosul teljesen az Atyával. Teljesen hasonló az Atyára. A fiúság az érettség, és a fiú bemutatja az Atyát. Teljesen olyanná válik, mint az apja. Ez jelenti a hűosz. Teljesen olyanná válik, mint az Atya, és utána örökli az ígéreteket. És utána birtokolja az áldást. Izgalmas, ugye az áldás ott az üzenete, de csak a fiak örökölnek. Csak a fiak. A hívő Ábrahámmal. Ez ugye nem lehet szétválasztani, hallottátok múltkor is, az Ábrahám üzenetét. Az áldásoknak az ígéretével, üzenetével. Ábrahámban örökölünk áldásokat. Dicsőség az Úrnak. Én képmás akarok lenni. Mert Isten mit tervezte? Ádám is teljesen hasonló volt hozzá. Képmására teremtettek, ugye, hasonlatosságára, azt mondja az egy Mózes. Tehát olyan volt Ádám, mintha Isten maga lett volna. És nekünk egy két lábon járó Jézusnak kéne lennünk, aki a cselekedeteivel Jézust mutatja be. És ő nyilvánul meg rajtam keresztül. És ez volt a célja. Ha lehet valami identitásod, akkor ez legyen. Bemutatni az Atyát. Bemutatni a fiút a világnak, az embereknek. Mindenhol meglássák benned a Krisztust, a fiút. És az a borzalmas, amikor nem ezt veszik észre. Olyan dolgokat, amiket nem kellene. Hát akkor hogy képviselni valóban őt? Tehát ő volt a megvetett, az elhagyatott Jézus, az elutasított, a féreg, azért, hogy én meggyógyuljam. És az Úr odafordul a gyámoltalanok imádságához, és egyszerűen meghallgatja az Isten félőket. Ezért meg kell, hogy nyitnod a szívedet újból felé. És emberek felé is, akiket az Úr mutat, le kell menni ezeknek a falaknak egyszerűen. Nem lehet, hogy falakat építünk. Mert egyre távolabb kerülsz akkor a szeretettől. Az Atya szeretetétől, és embereknek a szeretetétől. És ezt neked kell megtenned. És amikor elkezdesz bízni Istenben, és akár emberekben, az egy olyan állapot, amikor te önként döntesz. Te önként döntesz arra, hogy most meg fogok bízni abban az emberben. Újra adok bizalmat neki. Önként hozod ilyen függőségi helyzetbe magadat. De vannak olyan előlátó emberek, akik mindent fölépítenek előre, hogyha ezt majd ezt csinálná, akkor ha ez is ez fog történni, akkor én már bebiztosítom magamat. Jó, ez csodálatos, olyan előrelátó vagy, viszont nincs benne bizalom. Mert egyszerűen fölépítesz olyan dolgokat, mert nem akar sebezhetővé válni. Emberek olyan falakat hordoznak a szívükben, hogy nem merik kinyitni a szívüket, mert nem akarnak újból sérülni. Le kell rombolni ezeket a falakat, amik elválasztanak bennünket. Azt mondja egy helyen az ige, hogy szüntelen előttem vannak a te falaid, ugye Izsajásban mondja. Hát elfeledkezheti ki az anya az a gyermekéről, de én te rólad soha el nem feledkezem. A te kőfalaid szüntelen előttem vannak. Isten le akarja rombolni az ő szeretetével, a fiúsággal. Minél több időt töltesz a fiúval, annál jobban megerősödsz, és az ő képmására fogsz hasonlítani. Dicsőség Jézusnak. Isten, a bátran mehetsz az ő király szék elé. Bizalommal mehetsz elé. Dicsőség azonnak. Bizalommal! Bizalommal! Bemehetsz a szentek szentjébe, az ő jelenlétébe. Mert szabad szólásod van, nyílt kapcsolatban vagy vele. Nincs kérdés! Hát nincs olyan küszköt otthon, nem tudom bemenni a jelenlétbe. Dehogy! Hát futsz az apuhoz! Futsz a dedihez! Bátran mehetünk a király szék elé, Jézus vérén keresztül. Hát ezért kaptuk a fiúságot, hogy ugyanazokat a jogokat kapjuk meg, amit a fiú. Bizodalmunk van a Szentlélek bemenetele Jézus vére által, amit a Krisztián mondott, a vér által. Azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új élő út gyanánt. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével. Elé mehetsz Jézusnak. Az Úrnak a jelenlétével. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Teljesen egyszer ugyanazokat a kísértéseket szenvedte, amiket én szenvedtem. Ugyanazokon a kísértéseken átment. Tudod, mit jelent ez? Hogy meg tud indulni a gyarlóságodon? Megmondom neked szó szerint, azt mondja a görögben, ugyanazt érezte. Még az érzéseidet is tudja. Az árvaság érzéseit is tudja Jézus. Járuljunk bizodalommal, drága testvéreim, a kegyelem királyi székéhez. Ne tegyük ingyen, ne prédáljuk el ezt a nagy kegyelmet, amit kaptunk. Ne prédáljuk el a fiúságunkat, hogy még a jelenlétbe se tudunk bemenni. Hát nem létezhet az, hogy a Szent Szellemmel nem tudod fölépíteni a kapcsolatodat. Nyisd meg a szívedet! Járuljunk bizalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmasságot nyeljünk, kegyelmet találjunk ő nála. Az összes gyengeség, erőtlenséget tudta az Úr. Hát mi a baj? Kemény a szív. Az a baj, megkeményedik a szív az embernek a fájdalmak miatt. Ezért ezt fel kell oldani. Keserűség megkeményíti az embernek a szívét. Menne keménycsetek a te szíveteket, mint az elkeseredéskor a pusztában, amikor már be vagy zárva Isten felé, amikor már olyan messze van tőled, hogy kilométerek, meg emberektől, akkor már be van zárva a szíved, akkor föl kell, hogy oldja Isten a szívedet. És milyen, olyannak kell lenni, hogy milyen Jézus szíve? Azt mondja, az én szívem, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ilyen Jézus szíve. És nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, szellemeiteknek. Egy szelíd, alázatos helyzetbe kell hoznod a szívedet, újból olyan helyzetbe, pozícióba kell menned, ahol a szíved már lágy. És ez az öntözés által van, az Isten igéje által, hanem hogy megpihensz az ő jelenlétébe. Újból szelíd, alázatos szívűnek kell lenni, hogy el tud fogadni az ő vigasztalását. Tehát ezért van a paraklétosz az életünkben, hogy megvigasztaljon bennünket. Egyszerűen keserű emberek is falakat építenek. A legsemmisítőbb érzelmi dolog, érzelmi bűn, a keserűség. Olyan mélyen lehúzza az embert. Meg kell gyűlölnünk ezt. Rohannunk kell az apucihoz. Az atyának a jelenlétében. Neked tudnod kell, hogy hordozol ilyen árvaságot a szívedben. És ezzel kell elgondolkodni, hogy hordozol egyet az életedben, amivel Isten ki akar szabadítani. Még egyszer felolvasnám egy pár jellemzőt. Tehát Isten távol van, nem egy szerető atyának látod őt, hanem inkább egy kemény Istennek. Az a jellemző az életedben, hogy sokkal inkább magadban bízol. És független szeretsz lenni. Független. Nem szeretsz csatlakozni emberekhez. törekedsz az emberek elfogadására, hogy megdicsérjenek, hogy nagy legyél mások előtt. Emberek előtti tetszés van benned. Nem azért szolgálsz, hogy örömből, hálából szolgálsz, hanem azért szolgálsz, hogy egyszerűen nagy legyél, hogy elismerjenek. Ezt higgyétek el, ezt meg lehet állapítani a belső szobában. Ha bemész igazán a belső szobába, te tudod nagyon jól, hogy miért szolgálsz, hogy mi a te motivációnak a lényege. Természetesen szereted az Urat, nem erről van szó, hanem egyszerűen mélyen megérzed azt, hogy tulajdonképpen magadat meg akarod mutatni. Versengés, rivalizálás, féltékenység van a szíved mélyén. Nem tudsz tekintély alá menni szívből. Nem tudod elfogadni a korrekciókat. Csak nagy nehézség árán. Egyszerűen nem tudsz igazán korrekciókat elfogadni. Mélyen belül egyszerűen gyötrölsz, hogy elfogad ezeket. Kötelékek vannak az életedben, különböző kötelékek, amiket te tudsz. Tehát egyszerűen kell valami pótszer, értitek? Ha nincs meg az a szeretet kapcsolat a távol Isten, kell pótszer. Hamis elvárások, hamis szeretetek, hamis bócselekvésekbe megy be az ember mindenképpen, hogy azt az űrbe tudja tölteni a szívébe. Nagyon erős benne az a vágy, hogy megkülönböztetve legyen másoktól. Tehát ő akarja, hogy valaki legyen. Hogy elfogadást kapjon. Mert nem kapott elfogadást a szüleitől. Meg akar felelni. És küzdik önelutasítással. Belül. Akár külső, ez lehet külső, akár belső. Na, és hát ebből akar bennünket az Úr megszabadítani. És ezért van itt Isten szelleme. Ez Istennek a vágya, hogy a vele való kapcsolatból helyreálljunk, és teljesen megnyíljunk, és teljesen normális emberekké váljunk, akiket az Úr tud használni a fiúság által, a fiúság szelleme által. Így értek el, hogyha az ember vigasztalást át tud venni az Atyától, helyre fog állni. Amen. Imádkozzunk. Látok. Köszönjük neked, hogy te vagy a mi Istenünk, Uram, és a fiúság szellemét adtad mindannyiunk életébe, aki által kiálthatjuk, hogy Abba, Atya. Uram, azért vagyunk itt, azért vagyunk a te jelenlétedben, hogy kérlek, világosíts fel a szívünket. Vegyél le minden homályt rólunk, Uram. Mutasd meg, hogy küzdködünk-e ilyen problémákkal, Uram. Mutasd meg, hogy valóban át tudjuk-e venni a te szeretetedet, Uram. Uram, mutasd meg most nekünk, hogy tudunk-e szeretetet adni, és el tudunk-e fogadni szeretetet, Uram. Kérlek, tedd rá a te ujjadat, Uram, azokra a fájó pontokra, amiket átéltünk. Imádkozom, Uram, hogy ma tedd rá a te ujjadat olyan helyzetekre, olyan életkörülményekre, helyzetekre, amikor esetleg a szüleink teljesítménycentrikusak voltak, maximalisták voltak, és nem tudtuk a te szeretetedet átvenni emiatt, Uram. Imádkozom, Uram, hogy hozz felszére minden olyan fájdalmat, amikor tekintélyek kontrolláltak le, vagy utasítottak el. És ami miatt, ezek miatt lett bezárva a mi szellemünk, a mi szívünk. És ezért nem tudunk tekintély alá menni, mert rosszul képviselték előttünk, Uram, a te tekintélyedet, Uram. Kérlek, Istenem, hogy mutasd meg, hogy az életünkben vannak olyan mély, fájó kapcsolatok, amik miatt nem tudunk már újból esélyt adni másoknak. Mert meg akarjuk védeni magunkat, és falakat építünk föl. Uram, imádkozom, hogy őszintén előtted álljunk. Uram, meg akarunk újulni, meg akarunk gyógyulni. Te a helyreállásnak az Istene vagy. Köszönöm, Atyám, hogy te azért küldted el Jézust, hogy itt hagyja nekünk a Szent Szellemet. Köszönjük a vigasztalót, a bátorítót. Üdvözlünk itt Szent Szellem. Imádkozom, Atyám. Rombolj le most azokat az atyaképeket, ami nem tőled van. És kérlek, Uram, vigasztalj meg minket, Uram. Nem bezárt szív, meg tudjon nyílni most az Atya felé, az Atya szeretete felé. És minden árva, aki úgy hogy ár, otthon találjon az Atyánál. Köszöntjük Szent Szellem.
Hallelujah.